Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Imádkozzunk! Urunk és megváltónk Jézus Krisztus, szükségünk van rád. Ne engedd, hogy hiányozzál, életünktől távol legyél. A legtöbbet és a legdrágábbat kérjük tőled, amikor azt mondjuk, önmagaddal ajándékozz meg minket, Urunk. A mi szívünket pedig nyisd meg, kérünk, hogy amikor közénk jössz szent igédben, lelked erejével, és megengedhet, hogy lábadhoz telepedve hallgassuk szavadat, akkor engedelmes tanítványaid legyünk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. Imádkozunk testvéreinkért is, akik szívük szerint itt lennének, de talán betegség vagy halaszthatatlan elfoglaltság miatt nem jöhettek közénk. Add, hogy ők se maradjanak szent igéd bátorító és vigasztaló üzenete nélkül. Kérünk, Urunk, add, hogy ne múljék el hiába felettünk, kegyelmednek ez az órája. Amen. Szeretett testvéreim, a felolvasott Zsoltár fontos mondata az, amely ennek a három estének összefoglaló üzenete. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Dávid szívéből fakadt ez az imádság. Száján születtek meg ezek a szavak. De lehet a mi imádságunk is, a mi bizonyságtételünk is, hitben tapasztalatunk is. Izrael sokszor átélte ennek igazságát. Bár ők leginkább családi körben, hittestvéri közösségben tették, és azóta is teszik, hogy a gazdag kincses tárból újra és újra csak egyre utalnak, mutatnak. Arra nagy szabadulásra, amikor megnyílt előttük a tenger, és az acsargó ellenség elől Isten irgalma, hatalma megmentette őket. Igen, ez a szabadító Isten a mi segítségünkre is kész jönni. A szabadító Úr a mi szívünk ajtaján is kopog. Meghalljuk-e? Meghallod-e? Befogadod-e? De a lecke nehéz. nem magyarázkodásul, hanem szívem vallomásaként mutatok rá a másik mondatra. Nehéz leckék Jézus iskolájában. Később még majd megemlítem a jól ismert újszövetségi történetet, a gazdag ifjú történetét. Most csak Jézus Urunk záró mondatát szeretném testvéreim figyelmébe idézni. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Amikor ezt halljuk, arról könnyen elfeledkezünk, hogy ami lehetséges, nem biztos, hogy könnyű. Istennek a teremtett világot létrehozni csak egy szavába került. Minden tavasszal ezért örülhetünk a virág illatnak. De az ember megmentése halálos küzdelem volt. Istennek lehetséges volt, neki volt lehetséges, de nem volt könnyű. Belehalt ebbe a küzdelembe. Ezek után jöjjenek mai korunk ficsúrjai, és beszéljenek arról, hogy majd így hiszek, meg úgy hiszek, meg így döntök, meg úgy döntök, meg majd én döntöm el. Ezért fontos, hogy megértsük. Nehéz leckék ezek Jézus iskolájában. Mert ha győzelemmel végződik egy-egy óra ismeretgyűjtése, azért Jézus nagyon harcol és küzd. Hogy az igehirdető kudarcot szenved egy-egy napon, az hagyján. Itt lévő lelkész testvéreimre nézek és gondolok, ki az közülünk, aki még nem jött úgy le a szószékről, hogy legszívesebben elbújdokolt volna a hittestvérek, gyülekezet tagjai, s főként a mester tekintet elől. De ez hagyján. Csak Jézus ne szenvedjen kudarcot. Csak ő neki ne kelljen ma, holnap, holnap után, vagy bármikor, amikor igéje hallgatására összegyűjt bennünket, összeszorult szívvel szomorúan ránk nézni, és a Jeruzsálem felett elmondott könnyes szavát értünk, miattunk és felettünk elmondani. Hányszor akartam, de ti nem akartátok. De ha Jézus Urunk lelkének erejével, nehéz leckéinek ismeretére megtanít bennünket, vagy legalábbis elindít az értelmes tanítványi élet felé vezető úton, akkor többszörös áldásban részesülhetünk. Mert szakadnak a hálók, a tőr összetör. Megszabadulhatunk a félelem és aggódás hálójából. A bűn hatalmának hálójából, mert van bűnbocsánat. A reménytelenség bénító rabságából, mert megnyitja előttünk az élet és a reménység útját. És az irgalmatlanság és keserűség békjójából. Mert irgalmas szeretetével, örömmel ajándékoz meg bennünket. De újra mondom, amikor ő közeledik, akkor választ vár. Amikor ő átmetszi a bilincseinket, akkor ugrándozó táncot vár. Amikor leoldja rólunk a rabságunkra figyelmeztető, csörgő láncot, akkor láncsörgés helyett himnuszt vár. Van-e szomorúbb, mint amikor egy kalitka tulajdonos úgy dönt, hogy megnyesett szárnyú madarát, amely időközben megtollasodott a rabságban, szabadon engedi, és kinyitja a kalitka ajtaját. De az a szerencsétlen nem akar repülni. Tudna, de nem akar. Mert úgy megszokta a rácsokat, a rabságot, hogyha nyitva is az ajtó, ő inkább a rossz biztosba kapaszkodik. És nem indul el arra a vándorútra, amire a Mester hív mindannyiunkat. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Büszke tagjai a reformáció örökségének időnként, én evangélikus testvéreimnek szoktam mondani, büszke luteránusként horpatra kalapáljuk a mellünket, csak éppen a lényeget nem akarjuk megérteni. Hogy nem kellene ennek így maradni. Hogy szív, lélek kalitkába zártan toporogjon. Ha ez az este nem is a városi programként, vagy annak egyik részeként, de mégiscsak a reformáció városi emlékévébe bizonyos fokig beletagozódva jelenik meg előttünk, és így gyülekeztünk, vagy így is gyülekeztünk össze. Hadd emlékeztessen testvéreimet a reformáció egyik legalapvetőbb üzenetére, igéjére, a Galata levél egyik mondatára. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Jézus lelkét hívjuk segítségül, hogy ezen az estén, és ha megérjük a holnapi vagy holnap és holnap utáni napot, akkor azokban az órákban is megtanítson bennünket a szabadsággal élni. És levegye rólunk a gazdagság utáni vágy, hamis bizonyosság, a beképzeltség, önigazság és a gyengeség bilincsét. Ezért hangoznak azokkal a mondatokkal ezek az esték, az elhangzó igék, az ige hirdetések, ahogy a plakátokról, hirdetésekből testvéreim ismerik már. Ma így jön hozzánk, csak a szegények lesznek gazdagokká. Énekeljük most a megkezdett ének utolsó versét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét, Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 6. részében, a 20-tól a 26. versig a következőképpen felállva hallgatjuk az evangéliumot. Jézus tanítványaira nézett és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, ti gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Amen. Szeretett testvéreim, amikor Jézus Urunk beköszöntő igehirdetésében a Kapernaumi zsinagógában meghirdeti evangelizációs, missziós programját, nem hagy kétséget afelől, hogy ő a szegényeknek hirdeti az evangéliumot. Nem hagy kétséget afelől, hogy az evangéliumot nem mindenki fogadja be. Az evangélium mindenkinek szól, mindenkit keres, de nem mindenkinél ér célba. A szegények azok, akiknek szívében célba ér. De ugyanez az igazság csendül fel Jézus Urunk édesanyjának, Máriának az énekében, a Magnificatban, amelyet az egyház ősi tradíció szerint minden esti áhítaton, Isten tiszteleten elénekelt, elmondott. Gazdagokat bocsát el üresen. De hogyan is állunk ezzel a szegénységgel, és hogyan is állunk a gazdagsággal? Kiknek szól a boldog mondás? Hallottuk. A szegényeknek. A Lukács írása szerinti evangéliumban, bibliaolvasó emberek ezt nyilván tudják, ez a szó szoros értelmében szegényeket jelenti. A Márk írása szerinti evangélium kicsit már spirituálisabb értelemben fogalmazza meg a boldogmondást, és lelki szegényekről beszél. De itt nem lehet kétségünk afelől, hogy Jézus a koldus szegényeket hirdeti boldognak. Őket mondja boldognak. Csak néhány példa az evangéliumból. Kik hallották először karácsony szent éjszakáján az angyali híradást? Az enyhén szólva nem túl fizetett pásztor népség. Kik azok, akiket példaként állít elénk Jézus? Csak egyet, az özvegyasszonyt, akinek mindössze 2 fillérkéje van. A példázatbeli Lázár, aki valóban kivetett, nyomorult, nincstelenként fetreng a gazdag palotájának az ajtaja előtt, nem lelki szegény pusztán, koldus szegény, nyomorult, halálra vetett, vált és kivetett ember. Nekik mondja Jézus, róluk mondja, boldogok vagytok ti szegények. És ugyanezt mondja a síróknak, a nyomorultaknak, a megvetetteknek, a jogtalanságot szenvedőknek, a hitükért üldözötteknek. Őróluk hangzik a boldog mondás igazsága. És hangsúlyos az ő érte szenvedő szegényeknek mondott boldog mondás. Félreértés ne essék, testvéreim, Jézus nem veregeti vállon a szegényeket, föl a fejjel, barátom, semmi baj, majd oda át meg leszel jutalmazva. És nem gratulál nekik, nem rázza a kezüket, hanem Isten országa rendjében helyezi el őket. Úgyhogy vigyázzunk csak, rövidzállatosan ne értsük Jézus Urunk szavát. Félre ne magyarázzuk, önmagunkat igazolva, másokat kárhoztatva. És ha Jézus lelke segítségünkre siet, akkor megóv ettől a nyomorúságtól és tévedéstől bennünket. És rögtön figyelmeztet. Ha volt s van valaki, akinek joga van ezt mondani, akkor az a názáreti Jézus, aki 33 esztendős korára összegyűjtött egy köpenyt saját tulajdonként. Semmi más nem volt a birtokában. Nem volt otthona, miközben a rókák minden éjszakára bebújhattak az odójukba. Nem volt egy fészke, egy rejteke, miközben a madárkák minden este békességben húzódtak össze fiókáikkal. A szegényé lett, mondja azt, minden szegénynek, hogy boldogok vagytok. Az a Jézus, akiről hangzik az apostoli bizonyságtétel, hogy ő gazdag létére szegényé lett, értetek. Van-e ennél nagyobb karrier zuhanás, mint az Isten trónusáról a betlehemi istálóba bekottyanni? Van-e ennél nagyobb megszegényedés? Ez a Jézus mondja azt, hogy boldogok vagytok ti szegények. Nem a nyugdíjas püspök, az éppen prédikáló lelkipásztor, vagy valaki más a hittestvérek közül. Ez a Jézus. És ezért talán érdemes rá odafigyelni. És aki az ő nevében beszél, ne hagyatkozzék emberi bölcsességre. Aki őt hallgatja, az alázatért és nyitott szívért imádkozzék, hogy szívében célba érjen a jézusi üzenet. Igen, így van súlya a boldogmondásnak. Ha csak én mondanám, nem lenne hiteles. A magyar átlagnál jóval magasabb nyugdíjból tengetem nyugdíjas püspöki éveimet. Hogy jövök én ahhoz, hogy önmagamtól ilyet mondjak? Nem is a magam szavaival jöttem, az övével, amely nekem is szól, neked is szól, és boldognak mondja a szegényeket. És ő nem úgy beszél, mint a vak a színek csodájáról, hanem belülről ismerte meg. Tudta, mit jelent a szegénység. Tudta, mit jelent az elhagyatottság. Tudta, mit jelent az árvaság. Tudta, mit jelent a reménytelenség. Én Istenem, miért hagytál el engem? Így hallgassuk és így figyeljünk szavára tehát. És vessük ki szívünkből a mások könnyed beszédéről szóló ítélő mondatainkat. Azt mondja Jézus, boldogok vagytok ti. És hogy előbb említettem, hát felhorgathat a kérdés a szívemben, hogy nekem is szól ez. Az átlagnál magasabb jövedelme rendelkező nyugdíjasnak? Szól azoknak, akik pozitív gazdasági évet zártak múlt december 31-én? Szól azoknak, akik bár Fehérvár utcáin végig vonulnak koldusok között is, és ide is, oda is belepottyantják a maguk 200-asát, de azért hazatérnek a pompázatos otthonukba. Szól nekünk is. Jézus nem hagy kétséget e felől. Boldogok vagytok ti. És most nem csak annak a 12-nek. Nem a halála óráján önmagát Isten koldusának valló Márton testvérnek, Luthernek. Nekünk is szól. De ezt csak meghökkenve és megdöbbenve veheti tudomásul az ember. Hadd idézzek fel a passió történetből egy megrázó jelenetet, mindenki ismeri. Amikor Jézus Urunk arról tanúskodik és azt profétálja meg, hogy közületek valaki elárul engem. És a tanítványok megdöbbenve kérdezgetik, csak nem én vagyok az Uram. Így kellene most is kérdeznünk őt. Lehetek én az a szegényed, Uram? Lehetek én az a koldusod, akit boldognak nevezel? Lehetek én az a tanítványod, akit ma ezen az órán szabad keres? Miért szidja Jézus a gazdagokat? Miért mondja, hogy jaj nektek? Miért nem intézi el egy átokmondással őket? Boldogok vagytok, szegények, sírók, nyomorultak, értem üldözöttek, de takarodjatok, gazdagok. Ne is lássalak benneteket. Miért nem ezt mondja? Miért szakad fel szívéből, száján a jajjal kezdődő mondatok sora? Mert őket is szereti. És nem akarja könnyedén szemétdombra vetni őket. Eseng nekik, szinte eseng nekik, hogy megértsék, meghallják, befogadják az ő az evangéliumát, az Isten eljött országának örömhírét. Igen, Jézus azért inti a gazdagokat, mert őket is szereti. És megtörténhet a csoda, anyagi helyzetünktől függetlenül, hogy megértjük, ha előbb kétség is támadt a szívünkben, én vagyok az Uram. Most a rossz lelkiismeret formálja a mondatot. Igen, nekem szól a jaj kiáltásod, mert én vagyok az Uram. Vigyázzunk tehát, hogyan hallgatjuk. Évtizedek előtt történt, de évtizedek távolából is élő eleven tapasztalat és élmény lelkészi szolgálatom idejéből. Egy alkalommal az akkori gyülekezetem aprócska filiájában volt az esedékes vasárnap délutáni istentisztelet. Abban a kicsiny filiában, maroknyi közösségben, ahol valóban mindenkit személy szerint ismertem, hiszen 72 főt számlált az egész közösség. És ahogy ez már sajnos lenni szokott, bizonyos dolgokat legutoljára a lelkész tud meg, vagy a lelkész soha nem tudja meg, miközben a fél falu már pertraktálja a piacon, utcasarkon a családok botrányát. De ez más kérdés. Egy alkalommal, amikor a rendszeresen ott lévők, nem volt kevés a 72 fős filiális gyülekezetből, 28-30-an minden Isten tiszteleten ott szoktak lenni. Feltűnt, hogy valaki, egy asszony, aki nem hiányzott volna, ha csak éppen 40 fokos láz nem döntötte ágyba, hiányzott egyik nap, a következőn is, meg utána is. Egyszer még csak-csak elmegy, valami tényleg közbe jöhet, de a harmadik hiányzása után már nem tehettem meg, hogy ne kérdezzek rá, és megkérdeztem a gondnok feleségétől. Természetesen a gondnok felesége mindent tudott. Tudja, tisztelendő úr, azért nem jön, mert maga kiprédikálta egy hónappal ezelőtt. Én? Kérdeztem döbbenten. Én? Isten látja lelkemet. Nem hazudok, amikor azt mondom, gyülekezetben szerzett tapasztalatokat sosem vittem a szószékre riasztó példaként, hogy kioktassam az ott lévőket. Még akkor se, ha most egy régi tapasztalatomat idézem fel. Természetesen azonnal elmentem a családhoz. Nem túlzás, ha azt mondom, térdi könyvben zúdította rám a vágyait ez az asszony testvér. Igenis, tisztelendő úr, a szégyenemet oda vitte a gyülekezet elé. Kiprédikált. Mondom, az Isten áldja meg, miről beszél? Hát, hogy szétment a házasság. És hogy őt itt hagyta a férje. Hát mondtam neki, testvérem, szomorú, de tény, én erről nem tudtam. És hogy én őt vádoltam meg a zátonyra futott hajó nyomorúságáért. Mondta, nyilván könnyebb volt neki a papot hibáztatnia. Hiszem, hogy az Úr Jézus lelke tett bátorrá akkor, amikor ezt a mondatot adta a számra. Testvérem, ha aznak az ige hirdetésnek egy mondata megsértette, akkor az Istenre haragudjon, ne a papjára, viszontlátásra. És ott hagytam. 2 hét múlva ott volt az Isten tisztelete. Jaj, nektek gazdagok! Jaj, nektek, akik elhárítjátok magatokról, megsértődtök, kikéritek magatoknak. Csoda nagy büszkeségetekben azt hiszitek, hogy nektek a jaj nem jár ki. Nem mentő spanyolfalként emelem most az akkori mondatomat testvéreim és magam közé. Ha szíven talál az üzenet, ne a nyugdíjas püspököt hibáztast, hanem az Úristent. Ha ez a nyitottság, a megnyílt szív készsége megadatik nekünk, akkor, de csak akkor tehetjük fel a következő kérdést. Miért hát akkora bűn a gazdagság? Akkora bűn, hogy nem kell kéregetnünk a város főterén? Akkora bűn, hogy nem kell sorbálnunk az ételosztáskor? Akkora bűn, ha tényleg jó, konszolidált körülmények között élünk? Jézus, ha jajt is kiált a gazdagoknak, ezzel nem a bankszámlájuk nagyságát átkozza el, hanem a szívüket vizsgálja meg. Mert a megátkozott és jajt érdemlő gazdagság nem számokban kifejezhető. A szív indulata leplezi le. Hogyan gondolunk arra, amink van? Abban lejjük-e, megtalálni akarjuk-e belekapaszkodva a holnap, meg a holnap után biztonságát? A jaj azoknak szól, újra mondom, takarékkönyv, államkincstárkötvény, bankkötvény, ékszerek, berendezett lakás gazdagságától függetlenül, akik a bizalmukat az anyagiakba vetik. Vagyis nekünk. Amikor oly sokszor elfeledkezünk őróla, és a belévetett bizalom az atyai szeretete iránti reménykedő hit helyett a kéztördelés és az aggodalmaskodás ural el bennünket, akkor gazdagok vagyunk Jézus értelemben. Az az özvegyasszony, aki a szegénységével példa lett, azt a két fillért a zsebében őrzi, és azt mondja, én adnék a perselybe, mert ez a törvény és ez a rend, de nem adhatok, mert akkor nem lesz holnap betevő falatom, akkor ő is gazdag lett volna ebben az értelemben, mert a két fillérjébe és nem Isten gondviselő szeretetébe kapaszkodott. Vagyis, hát előbb említettem a galáciai levélnek fontos üzenetét a reformáció egyik pillér üzeneteként. Akkor hadd említsem testvéreimnek Luther Mártonnak azt a fontos felismerését, hogy valójában minden az Isten kérdésen dől el. Kénytelen vagyok egy kis kitérőt tenni. Az első századok idejétől kezdve a gyülekezetek vezetői, püspökök, presbiterek oktatták a gyülekezetek tagjait. Ma így mondanánk, hittan órákat tartottak nekik, katehézist végeztek. Sőt, kezdett kialakulni egyfajta tankönyv is már abban az időben, egyfajta fix gyűjtemény. Kezdettől fogva egészen a 16. század elejéig, egész pontosan 1529-ig, amikor Luther kis és nagy kártéja megjelent, ennek a tankönyvnek képletesen mondom, az elején az apostoli hitvallás, a hiszek egy, a mi atyánk állt, és utána aztán a 10 parancsolat. Luther kátéiban megfordul a sorrend, és az első helyen a 10 parancsolat áll. És hogy kezdődik a 10 parancsolat? Ne legyen más istened. Minden itt kezdődik. Dalolhatunk mi akármit. Fütyülhetünk a fekete rigókkal együtt jókedvűen, kitalálhatunk különféle gyakorlatokat, elképzelhetünk különféle tematikákat. Mind-mind hamis, ha nem itt kezdődik. gondolkodás, a figyelmeztetés, a tanítás. Ne legyen más istened. És a gazdagok, azok, akiknek más istenük van. De tegyük hozzá a szépségszalonok tündéreit, a bodybuildinges fickókat, tegyük hozzá az alkotókedvű művészeket, vagy bárkit. Szépség, erő, pénz, alkotó fantázia, mind-mind istenedé lehet. És lesz is, mert az ördög erre akar rávenni bennünket. Ha nem, az egyetlen Isten az Istened. Így érthetjük meg talán, hogy Jézus Urunk miért olyan esenkően, figyelmeztetően, könyörögve figyelmezteti őket, a gazdagokat. Jaj, nektek, és ebben benne van a vigyázatok, mert jön a veszedelem. Nem véletlen az, hogy Jézus Urunk soha nem használja ezt a szót, hogy pénz. Amikor anyagiakról beszél, akkor hamis mammonról beszél. Éppen azért hamis, mert könnyen félrevezeti az embert. Lehet persze, testvéreim, hogy ebben a gyülekezetben ez a szerencsétlen nyugdíjas püspök az egyetlen, akit kísért napról napra újra és újra a mammon hamissága. Én nem tagadhatom le. A testvéreim nem így vannak vele, adjanak hálát az Úristennek érte. Jézus harcol értünk, Jézus figyelmeztet bennünket, és Jézus int, hogy ne kezdjünk ügyeskedni. Kisebbet, nagyobbat méricskélni, kisebbet, nagyobbat eléje hozni, én nekem kevesebb van. Mert úgy járunk, mint azok a bibliaolvasók, akik nagyon-nagyon nem tudták megemészteni Jézus Urunk egyik paraboláját, amelyik a gazdag ifjú vagy gazdag ember történetének a vége felé hangzik el. Amikor a tanítványok kétségbe esve kérdezik, hát ki üdvözül? És Jézus azt mondja, a gazdagok nem? Mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Mi az, hogy teve és tűfoka? És akik elkezdték a relatív igazságot méricskélni, és ennek alapján Isten elé maguknak jogokat követelve léptek oda, már régen nem az Ószövetség népénél tartunk, azok rájöttek, hogy itt a kódex másolók, az első másolatokat készítők elolvasták, elírták a szót, mert nem tevéről, kámélosról van ott szó, hanem hajókötérről, kámélosról. És ugye az már mindjárt más. Hát ha elég nagy a tű, és elég vékony a hajókötél, azért csak átgyömöszölöm rajta. Ja, meg hát nem is ez a tűfoka, nem is az, amivel varják a vásznat, hanem az a tűfoka, ami a zárt városkapuk nagy, széles, napi forgalmat biztosító városkapuja tágnyílása mellett az éjszakai őrség által szemmel tartható kis gyilokjárót jelentette, ahol azért, hát hogyha a teve nem volt olyan nagyon megpakolva, át lehetett nyomni rajta a szerencsétlen dromedárt. De Jézus nem erről beszél. Jézus azt mondja, nem mennek be az Isten országába, akik másban bíznak, és nem Istenben. Hát most mondják a testvérek, hogy nem nehéz lecke ez. De bizony nehéz. De bárcsak az ő keze írna a szívünkben a jaj kiáltást a bálványozásunk felett, és a hívogató örömüzenetet. Áldott vagy, boldog vagy, ha rám bízod magadat. És az én koldusom vagy, életedben s halálod óráján. Nem voltam tanítómester. Testvéreimmel együtt tanítvány vagyok én is. És viszem magammal, amit rajtam keresztül üzent nekem is, testvéreimnek is. És végül csak egy sóhaj, egy imádság. Lelked erejével tégy engedelmes tanítványoddá, Uram. És az elég. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, tied a dicséret, dicsőség és hálaadás, mert annyira szeretsz bennünket, hogy nem engeded, hogy vesztünkbe rohanjunk. Ezért intesz, figyelmeztetsz. S te, aki keresztet halálod erejével legyőzted az ördög és a bűn hatalmát, ebből a győzelmedből akarsz bennünket is részesíteni. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy bennünket személy szerint keresel igéd üzenetével. A te országod örömhírével, s felkínálod a megtérés lehetőségét. Add, Urunk, hogy nem úgy ékel felettünk hiába kegyelmednek ez az órája. Oltalmadba ajánljuk magunkat, szeretteinket, hittestvéreinket. Oltalmadba ajánljuk nemzetünket, hazánkat, megfáradt hitű Európánkat, minden kortársunkat, ifjakat és időseket, egészségeseket és betegeket, de különösképpen is azokat, akik nehéz nap előtt állnak, és akiknek te vagy a reménysége a kórházi ágyon, a műtét óráján, és te vagy reménysége, ha másokért aggodalom gyötri a szívüket. Koldusaid szeretnénk lenni, Urunk, akiket te gazdagítasz, te bátorítasz, te emelsz az Atya szívére. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet. Amen. befejezésül a Ne csüggedj el kicsin seregű kezdetű éneket énekeljük.
Mm.